Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, 89. Zsoltárunk első versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mind örökké irgalma, úgy megépít, hogy megálljon mindenhol, és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod.
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárnak, a 89. Zsoltárnak énekeljük harmadik, valamint hetedik versét. A 89. Zsoltár harmadik verse így kezdődik: az egek hirdetik sok csuda dolgodat.
Az egek hirdetik sok csoda dolgodat, ja, szent gyülekezet, te igazságodat. Mert vajon ki csoda volna ott fenn az égben, ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen, az erős angyalok seregében vagyon. Hasonlatos lehetne. Boldog a nép, amely te néked örvendez. Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. Fényes orcád előtt ezek járnak merészen, és a te nevedben örvendeznek szüntelen, mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, és jó téteményed rajtok megszaporítod.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, az 51. úrnapja kérdés feleletét olvasom, amely kérdés az úri imádság magyarázata. Hogyan szól az 5. kérés? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne rótd fel nekünk szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét hallgassuk figyelmes és alázatos szívvel. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának első fejezetéből, a 46. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Mária ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasakat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mind örökké. Isten áldása legyen rajtunk, hogy az ő jelenlétében megérthessük hozzánk való üzenetét e mai napon is. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért az irgalomért, amelyet megmutattál, és amelyet megelevenítesz rajtunk napról napra. Köszönjük a te szent fiadat, a mi Urunkat, Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél ebbe a világba, hogy általa nekünk életünk lehessen, és menetelünk te hozzád. Köszönjük te neked azt, hogy hírül adtad nekünk, ma élő embereknek, és újból hírül adod nekünk azt, hogy nincs más út te hozzád, egyedül csak az, amelyet te készítettél el az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt a házat, ezt az épületet, ahol hirdethetjük a te ígédet és hallgathatjuk a te beszédedet. Köszönjük, hogy újból és újból keresel és szólítgatsz bennünket, hogy elvezessél önmagadhoz, hogy megoldást nyújtsál a mi életünkre. Kérünk téged, cselekedj velünk irgalmat szerint ezen a mai délelőttön is, és adjad, hogy az elhangzó ige hadd szóljon szívből szívbe, hadd érkezzen meg a te üzeneted, ne csak a fülünkig, hanem egészen a mi szíveinkig. Köszönjük, hogy te mindent megtettél, és megteszel ezért, és mi dicsőítünk téged, aki uralkodsz mindenek fölött, mert tudjuk és hisszük, hogy amit te akarsz, azt elvégzed, azt senki meg nem akadályozhatja. Így fogadjuk most hálaadással ezt a lehetőséget, ezt az alkalmat, és kérjük, légy jelen közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel az ige hirdetés előtt a gyülekezet énekkarának szolgálatát, akik egy zsoltár feldolgozással készültek erre a mai ünnepi alkalmunkra, amely zsoltár feldolgozás a 124. zsoltárnak a feldolgozása. Hogy egyszerűbb legyen a szöveget érteni és követni, amiről énekelnek, fölolvasom a 124. zsoltár néhány versét. Zarándok ének Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk, akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta.
Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján üzenetét közöttetek lelkes segítségül hívásával hirdetni kívánom. Az igét Ézsaiás proféta könyvéből olvasom, a 42. rész első 3 verséből. Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, hálaadó napon vagyunk ma együtt ebben a gyülekezetben. Megköszönjük Istennek azt a sok csodát, amit ennek a közösségnek adott, a közösség megszerveződésében, a temploma megépítésében, és abban, hogy ebben a még mindig vadonatúj épületben Isten igéje szólhat, és a szíveket hozzá emelhetjük, hogy megszenteljen és átformáljon bennünket. Jó dolog is az, hogy ez adventre esik, advent utolsó vasárnapjára, amikor látom, itt is meggyulladt az utolsó gyertya, a negyedik a többi mellé. Hadd szóljak ma, hadd kezdjem ma az igehirdetést éppen a gyertya fényével. Tudjuk jól, hogy az adventi gyertyázás szokását egy evangélikus lelkipásztor Vihern hozta szokásba a 19. századba. Igaz, ő még nagyobb szívű volt és kevésbé takarékos, 24 adventi gyertyát gyűjtött december elejétől kezdődően fokozatosan minden nap, egészen karácsony estjéig. Mi már kicsit spórolósabbak vagyunk, 4-gyel is beérjük. De azt is tudom, hogy a 4 adventi gyertyához legalább 27 féle hagyomány kötődik, hogy most melyik, mit jelent, és milyen színűnek kell lenni, és hogyan. De nem erről szeretnék szólni, kedves testvérek, hanem az igéhez kapcsolódóan arról az egyszerű mozdulatról, vagy pillanatról, aminek talán mindannyian átélői voltunk, de lehet, hogy cselekvői is, mert meddig tart eloltani egy gyertyát. 3 hete már az első adventi gyertya meggyújtásakor a gyülekezetünkben már a szószékről láttam, hogy baj lesz, mert nagyon gyorsan égett a gyertya, valószínűleg a fagyú olyan fajta volt, nem volt elég tömör, és már az igehirdetés végén nagyon szorongtam, hogyha én ezt most nem fejezem be időbe, és nem megyek le, akkor meg fog gyulladni a koszorú, és nagyon nagy baj lesz. Hát hamar befejeztem az igehirdetést, itt egy kicsit sokáig fog tartani, úgy látom, ez masszív gyertya. Aztán véget ért, és már a hirdetések is elhangzottak, és már lent az urasztalától, miközben a gyülekezet még énekelt a záró éneket, csak úgy odaléptem a gyertya mellé, és egy kis mozdulattal, hogy édesapámtól láttam, összecsippentettem a lángot, és megszűnt minden gond és baj. Meddig tart eloltani egy gyertyalángot? Sem eddig. Egy mozdulat. Egy ügyes kis mozdulat, vagy csak ráfújunk és ellobban, még meg sem égetjük az ujjunkat vele. Csodálatos igét mond Ézsaiás proféta az eljövendő Mesiásról, az Úr szolgájáról, amikor azt mondja, hogy a pislogó gyertya belet nem oltja ki. De hogy ez mit jelent igazán, persze tudjuk, a proféta az életünkről és a reményünkről beszél, és a reményt hasonlítja pislogó gyertyabélhez, de hogy ez mit jelent igazán, engedje meg a gyülekezet, hogy a fölolvasott prófétai igét a végén kezdjem, azt nem nagyon szoktuk magyarázni, ami ennek a versnek a legvégén áll, azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Hadd kezdjem ezzel, aztán majd egy kicsit össze-vissza magyarázom a textust, de közben mindenki látni fogja, hogy nem gyertyát oltani jöttem, hanem a világosságot még nagyobbra felhozni, hogyha ez Isten lelkével, segedelmével lehetséges. A törvényt igazán jelenti meg. Mindannyian ismerjük jól József Attila szép versét Thomas Mannhoz írja, Thomas Mann köszöntésében mondja, az igazat mond, ne csak a valódit. Az igazat mond, de ne csak a valódit, és minthogyha, amit most itt a prófétánál hallanánk, ennek a szép kérésnek a másik oldalát mutatná meg, mert József Attila az íróhoz szól, aki mesél, aki történeteket mond nekünk, aki a szavaival az igazsághoz akar elvezetni bennünket, és a költőn, meg az írón a valódit, azt szoktuk számon kérni, hogy úgy van az, valóban megtörtént az, valóban lehetséges a mese története, valóságos az a történet. Ezért mondja a költő Thomas Mannnak, az igazat is mond, ne csak a valódit, vagy amit mondasz, abba táruljon föl az igazság. Most azonban, kedves testvérek, a proféta ennek a másik oldaláról beszél, és éppen itt értjük meg az emberi életnek az egyik nagy gondját, és Isten gyógyító szeretetének a titkát. Azt mondja a proféta, a törvényt igazán jelenti meg. Így is tudnám mondani, kedves testvérek, hogy az igazságot, mert ez a törvény, az igazságot valódivá, valóságossá teszi, valóságban hozza ki. Ó, igazságunk, kedves testvérek, annyi van, tele van vele a zsebünk. Bárkivel leülök beszélgetni az életéről, a dolgairól, benyúl az akó zsebbe, 15 igazságot kitesz az asztalra. De a far zsebbe is van, a retikülbe is van, a régi szatyorba is van, a sufniba is van. Tele van az életünk igazságokkal, a magunk igazságaival, a jussunkkal, mert jussoló ember a magyar ember. De ebből mi lett valósággá? Ebből mi valósult meg? Talán azért gyűjtjük magunknak rendre módra igazságainkat, és néha már olyan egy-egy ember, mint azok a régi túlhízott szovjet tábornokok, azok a kis kockás, színes kis jelzetek egészen a vállapjuktól egészen le, szinte a bokájukig értek, annyi méltósága, annyi titulusa, annyi jussa, annyi mindene volt neki. De hogy van ez a valóságban? De éppen az, kedves testvérek, az életünknek az egyik nagy titka, és ezt mindannyiunknak meg kell érteni, hogy az én magam igazsága, az én jussom csak akkor jut érvényre, akkor lesz valósággá, hogyha ez párba, kapcsolatba, szövedékbe, méltányos valóságban áll a másikéval, és leginkább Istenével. Tornyai Jánosnak, a magyar alföld nagy festőjének több festménye is van, akik idősebbek és gyakran utaztak régen vonaton, amikor még a Magyar Államvasutak is népműveléssel foglalkozott, és a kupékba festmény illusztrációk voltak kitéve, talán emlékeznek, szinte minden vonaton lehetett látni Tornyai Jánosnak ezt a képét, juss. Egy alföldi tanya előtt két asszony tépi a cihát, a juss, egy párnán megszakad az élet, egy párnán tönkre megy a család kapcsolata, egy párnán megszűnnek a barátságok, egy cihán vége a gyülekezetnek, ez a juss, aminek nincsen valósága, ami tönkreteszi a másikat, és engem is boldogtalanná tesz. Azt mondja a Mesiásról Ézsaiás proféta csodálatos jövendőlése, hogy a törvényt, az igazságot valósággá teszi. És olyasmit mond ki, kedves testvérek, a proféta, amit talán ő maga se ért, és mi is csak úgy értjük meg igazán, hogyha Krisztusra, az eljött Messiásra tekintünk, mert ez az igazság, ez a justícia, ez, amit Krisztus nekünk megszerzett a kereszten. Másképp nincs igazság. Másképp csak álmodozunk az igazságról. Másképp csak jussoljuk az életünket. Krisztus, aki tökéletes engedelmességével valósággá tette, nem is az én, nem is a te, hanem Isten igazságát. Ebből élünk mindannyian. Ez az életünk alapja. Másodszor, kedves testvérek, van ebben a jövendőlésben egy kép, amit többféleképpen lehet magyarázni. Én most megpróbálom ezt a jövendőlés igazi értelme szerint magyarázni, hiszen ez az igazi értelme, hogy valósággá teszi Isten igazságát. Azt mondja, megrepet nádat nem tör el. Ennek kétféle magyarázata lehetséges, kedves testvérek. Egyiket se nagyon érti a magyar ember, mert nekünk a nádról az jut eszünkbe, ami a Kákás tóparton, meg a Balaton parton, meg a Velencei tó partján lengedezik, ha fújja a szél. Itt a keleti világban vagyunk, itt a nád valami egészen másra utal. Ha nagyon keletre mennénk, akkor is van értelme annak, amit itt a proféta mond. Most már a televízió jóvoltában mi is látjuk, hogy hogyan építkeznek a távol-keleti világba a nagy, vastag bambusznádakból építik az állványt. Csodálkozunk is, néha látjuk, hogy ez hogy van. Ott abban egy csavar nincs. Micsoda fizika az, hogy vastag, combvastagságú nádakat, 2-3 méter hosszokat kötöznek egybe, és 60-70 méter magas állványokat tudnak belőle csinálni. Lehetne így is érteni, kedves testvérek, az igét, hogy az a nád, ami hosszában meg van repedve, annak nincsen teherbíró képessége. Arra nem lehet ráterhelni semmit. Az semmire se jó. Az ketté törik. Félredobják. Tüzelőanyag lesz belőle. Komposzt. És ha így értjük, persze a gyógyítás nagy kegyelmét is érthetjük, amikor az apostol azt mondja, egymás terhét hordozzátok, hát ha én megrepet nád vagyok, ugyan kinek és minek a terhét tudom hordozni, engem is csak ketté fognak törni. De igazából véve azt hiszem, kedves testvérek, itt a nád szó az másra utal, és ez közelebb van hozzánk, az etalonra. Aki már mért colstokkal, az tudja, hogy a colstokot, ha kinyitja az ember, akkor lapjával kell mérni, mert hogyha élével mérjük, akkor összecsuklik. És hiába nyújtogatom oda, hogy lássam, hogy 60 centi vagy 1,20, ez mindig össze fog csuklani. Megtanítják ezt a mesterek az inasoknak nagyon hamar, hogy hogyan tartsák a colstokot. A régi világban nádból vágták a mértéket. Magyarul is ismerjük a szót, kánon. Az egy meghatározott mérték volt. Az volt az etalon. Amikor Ézsaiás próféta látomásban látja, hogy hogyan kell Isten templomát majd megépíteni, akkor Isten egy mérővesszőt ad a kezébe. És azzal méri le a próféta a templom hosszát, széltét, magasságát, a szerint, az egység szerint, egy etalon szerint. Testvérek, amikor ez a templom épült, itt sokat jártak mértékegységekkel, mérőszalaggal, colstokkal, mérőeszközökkel. És mindennek úgy kellett épülnie, ahogy a mértékek meg voltak adva. Ezt a felét nem lehetett 1,20-as 1 méterrel, ezt meg 90 centis 1 méterrel építeni. Azt mondja a próféta, a megrepett náddal nem lehet mérni. Mert ha kinyújtjuk, az összetört szálak, szövetek nem tartják meg saját súlyát sem, hanem az összerogyik. És ezt én erősebbnek érzem, mint a másik lehetőséget, amikor arról szóltunk, hogy a megrepett nádra már nem lehet terhet tenni, abból nem lehet állványt építeni, az nem fog mást elhordozni. Én sokkal mélyebbnek tartom azt, amiről most ebben az értelemben szólunk, magamat sem bírom el. Ekkor kell igazán isteni segítség, magamat sem bírom el. Ébredtél már valaha reggelen úgy, hogy a szíved tele volt, kétségbeesett, borzasztó és valóságos, nem képzelt gondolatokkal. Élted már át azt sokszor, hogy nemhogy másét, a magadét sem tudod elvégezni, nem boldogulsz önmagaddal sem, mert megrepett a nád. Milyen kegyelmes a mi Istenünk, mikor elküldi Mesiását, nem töri el a megrepett nádat, csak egy mozdulat. Nem dobja félre az önmagát sem elbírni képes embert. Nem dobja félre, hanem megtartja, megerősíti és meggyógyítja. Így jutunk el, kedves testvérek, az ige közepéig, mert a közepén van, hogy pislogó gyertyabelet nem old ki, nem oltja ki a reményt, pedig olykor a remény, főleg ha éppen csak pislog, inkább csak irritál és bánt bennünket. Milyen a pislogó gyertyabél? pislog, és ezért a fényénél nem látunk igazán tisztán és világosan. Mi maiak ezt nem értjük, a régiek ezt tudták nagyon jól, és azok, akik falun nőttek fel, és egy-egy vihar alkalmával átélték, elment az áram, be kellett gyújtani a petrolomlámpát, vagy éppen ami gyertya volt a háznál, tudják, miről beszélek. De lehet, hogy itt is volt ilyen, hogy ingadozott a feszültség, és akkor elkezdtek a reflektorok, meg a villanykörték is pislákolni. Ott mit lát az ember? Egyszer sötétet, egyszer világosat. Ott meddig lát el az ember? Ráadásul ezek a pislákoló reményeink bekormozzák a szívünket. Mert a pislogó gyertyabél az kormoz. Jobb azt eloltani. Nem kell azzal killódni. De sok remény lobban el. De sok remény oltunk ki kegyelemből, irgalomból. Úgy hívják eutanázia. Irgalomból. Pislogó gyertyabél. Ellobbantjuk. Ne szenvedjen. Ne kormozzon. Ne füstöljön. De sok közösség oszlik szét, mert nem boldogulnak egymással az emberek. Úgymond szociológiai patthelyzet van. Engedjük szélnek őket. És hány példát lehetne sorolni. De értjük, a próféta a kegyelmes Krisztusról, a kegyelmes Mesiásról beszél, akiben még annyi aggodalom sincs, mint egy közönséges lelki pásztor, aki lesiet a szószékről, hogy eloltsa a már-már túlégő adventi gyertyát, hanem azt mondja tanítványainak, úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy vék alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és világosság legyen a házba. Mert nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ezért jön a mi Krisztusunk, és ezért várjuk őt. Ezért ünneplünk karácsony szent napján, mikor elújjongjuk, hogy megszületett a Mesiás, ezért lett nagy fényesség ott Betlehem éjszakáján, ezért ereszkedett a csillag a betlehemi jászol felé, ezért gyűlt össze Isten minden világossága egy pontba, egy fókuszba, ami Urunkba, Jézus Krisztusunkba. Nem oltja el a tereményedet sem. Nem töri el a te megrepett életedet sem. És neked is igazságot hoz a valóságban, Isten szent életrendjét és jóságát. Ma advent utolsó napján, nem csak itt a templomban, hanem bizonyára sok-sok otthonban meggyullad a negyedik gyertya. Azt kívánom, kedves testvérek, tiszta szívemből, hogy miközben mi hálás szívvel visszaemlékezünk arra, hogy Isten hogy adott itt erőt, hogy tette valósággá ígéretét, hogyan gyújtott reménylángot sokak szívében, akik elindultak Krisztus követésére, miközben mindezért hálát adunk, erősítsük magunkat, szeretteinket, barátainkat, embertársainkat, a boldogító ígérettel, mely Krisztusban valósággá lett és mindig valósággá lesz, megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, s a törvényt, az igazságot valóságban jelenti meg. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük a 98. Zsoltár első versét, énekeljetek új éneket. Thank you. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel állunk előtted ebben a gyülekezetben, ebben a te neved dicsőségére épült hajlékban, templomban, megköszönve minden jóságodat, hűségedet, szeretetedet. Köszönjük mindazokat, akiket arra a célra adtál és rendeltél, és akiknek erőt is adtál abban a munkában, hogy neked itt ezen a helyen szent néped legyen, nevedet dicsérő, igazságot szerint élő. Köszönjük, akik a szervezésnek, a közösségi építésnek, templom építésnek munkájában egykor részt vettek, sokan közülük ma is itt vannak, de hálás szívvel köszönjük azokat is, akik már előre mentek a mennyei hajlékokba. Magasztalunk és dicsőítünk, Urunk, a te csodálatos ajándékodért, amit ennek a közösségnek adtál. És most itt advent utolsó vasárnapján, hogy már mind lassan elindulunk karácsony felé, kérünk, mennyei Atyánk, még egy pillanatra csendesítsd el szívünket, ragyogtasd bele mennyei világosságodat, élesítsd meg látásunkat, hogy azt a Krisztust keressük, majd karácsony napjaiban, akit érettünk, küldöttél, örök igazságul, szabadítóul, megtartóul. Hadd keressük őt, nála van minden igazságunk. Hadd hódoljunk neki, hogy a mi életünkben is a valóság legyen a szeretet örök és tökéletes törvénye. Hadd keressük őt, aki nem roppantja meg, megrepett, rozoga ócska életünket, sőt éppen meggyógyít, megújít, és megsegít bennünket, hogy mi, akik nem bírjuk önmagunkat sem, mások terhét is tudjuk hordozni. Hadd keressük őt, aki nem oltja ki pisla reményeinket, hanem megtanít igazán, megalapozottan, élő reménységgel remélni, hozzád igyekezne a kegyelem királyi székéhez minden szükséges időben való segítségül. Így könyörgünk, Urunk, betegeinkért, gyógyulásukért, megerősödésükért. Hozd őket vissza a közösségbe, hogy velük együtt dicsőíthessünk és magasztalhassunk téged. Kiváltképpen könyörgünk azokért a betegekért, akik a szent ünnepet kórházban magányosan töltik majd. Küldd el angyalaidat, puszdítsd, vigasztald, gyógyítsd, bátorítsd őket. Könyörgünk, Urunk, a szomorkodókért, akik a halál árnyéka völgyében járnak, szívükben a halál félelmével, megrepett életüket hordozva. Gyógyítsd, vigasztald, erősítsd őket, mert azt a Krisztust, akit érettünk, adtál, nem hagytad a halálban, hanem feltámasztottad, s ő lett elsőszülött mindazok közül, akik elaludtak. Bennünket is erősíts, mennyei Atyánk, akik most itt vagyunk, hogy a te ígéd, ami szívünkbe mély gyökeret verjen, élő, valóságos, igaz gyümölcsöt hozzon, sokak javára, nevednek dicsőségére. Krisztusunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Folytassuk fohászkodásunkat, énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és adjon néked békességet. Ámen.
Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ünnepi közgyűlésre is hívtuk a testvéreket ezen a mai napon. Ezen egyházközségi közgyűlés keretében előre felkért vendégek fognak bennünket köszönteni templomépítésünk 10. évfordulóján. Felkérem Elbe István presbiteri jegyző testvérünket, hogy a hangfelvételek alapján készítsen összefoglaló jegyzőkönyvet, melyet majdan hitelesítsen Somogyi Péter és Tóth Zoltán presbiter testvérünk. Ezen szükséges formaságokon túl, amelyek szükségesek, mint a gyülekezet lelkipásztora, hadd szóljak néhány szót a testvérekhez. Mindig örvendezéssel jövök Isten házába, én, aki a legközelebbről járok ide, nem csak azért örvendezek, mert ilyen közel lakom az Isten házához, hanem több más dolog miatt is. Ezen a mai napon azt gondolom, hogy mindannyian örvendezve jöttünk, hiszen egy születésnap, egy 10. születésnap még különösképpen is az örvendezés helye, és erről az örömről szeretnék néhány dolgot mondani a testvéreknek. Mindenek előtt örvendezéssel szoktam jönni, és remélem, hogy örvendezéssel jöttünk ma is, hogy dicsőítsük a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, aki meghal, de él, mert feltámadott és uralkodik örökkön örökké. Ő elé és ő hozzá jönni számomra mindig nagy öröm, és remélem, hogy mindannyiunk számára nagy öröm, amely öröm akkor születik az ember szívében, ha hálás Istennek azért, amit érte és vele cselekedett. Öröm számunkra, hogyha nagy cselekedeteiről hallhatunk, és ha valamit az ige hirdetés kapcsán megérthetünk titkaiból. Másodszorban örülünk ezen a mai napon azért, mert ezen a helyen hajlékot rendelt a számunkra 10 esztendővel ezelőtt, amely ugyanaz ő háza, az Isten háza, de egyben a mi lelki otthonunk. Szent hely ez, ahol ővele, a hatalmas Istennel találkozhatunk, és az ő asztalának vendégei lehetünk mindannyian. Mindig öröm, ha így tudunk érkezni ő hozzá. Harmadsorban örvendezik a szívünk ezen a mai napon azért, mert megoszthatjuk a mi örömünket és hálánkat másokkal is. Ma olyanok is vannak közöttünk szép számmal, akik annak idején tudtukkal vagy tudtuk nélkül Isten elhatározásának és döntésének eszközei lettek. Tudnélik, az Isten elhatározása és döntése volt az, hogy Békásmegyeren, a Csobánka téren templom épüljön. Karnyújtásnyira vagyunk pusztán ezektől az eseményektől, mégis vannak már, akik elmentek közülünk, reményünk szerint a mennyei hazába, az örök Isten tisztelet helyére. Nagy öröm azokkal találkozni a helyen, akik látták és átélték Urunk csodáinak folyamát. Tanúk ezek a testvérek, akiket az átélt csoda kötelez. Egyrészt továbbadni azt, amit láttak és hallottak, másrészt példaadó és alázatos szívvel borulni le Isten előtt, semmit el nem tulajdonítva tőle. Ezen a mai délelőttön, amikor együtt örvendezünk e hármasságban, a gyülekezetünkbe vendégeket hívtunk, akik megérkeztek közénk, és néhányukat szeretnénk kiemelten is köszönteni. Szeretettel köszöntjük dr. Szabó István püspök urat, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke és kedves feleségét. Egyúttal köszönjük az igét, a reménység igéjét, amelyet elhozott és hirdetett közöttünk. Nagy szeretettel köszöntjük nagy tiszteletű Simonfi Sándor esperes urat, a Budapest Északi Református Egyházmegye esperesét és kedves feleségét. Bús Balázs urat, testvérünket az Úrban, a harmadik kerület Óbuda Békásmegyer polgármesterét. Szeretettel köszöntjük Veres Sándor testvérünket, a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjét. Nyíri Csaba testvérünket, Leányfalu polgármesterét, aki a gyülekezet első presbitériumának tagja volt. Szeretettel köszöntünk minden olyan testvérünket, akik részt vesznek országunk, népünk, egyházunk szolgálatában, akiket most nem győzhetnék itt felsorolni, de itt vannak közöttünk, kívánjuk, hogy érezzék és lássák meg velünk együtt azt, hogy jó az Úr, szeret bennünket az Úr. Ahogyan jeleztem is, e közgyűlés keretében rövid felszólalások hangzanak el előre felkért testvérektől. Elsőnek kérem, hogy dr. Szabó István püspök úr jöjjön és köszöntse a gyülekezetet.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Voltak éppen úgy érzem, hogy az igei üzenetben mindent elmondtam, amit ma fontosnak tartok, vagy fontosnak tartottam volna a gyülekezet számára tolmácsolni az örömben, a háladásban, az adventi karácsonyi készülődésben. Mégis engedje meg néhány szó erejéig a gyülekezet, hogy személyes gondolatokat is elmondjak, nem lesz ez sok, kettő vagy három. Az egyik, hogy akárhányszor erre felé jövök, néha sokszor itt a Szentendrei úton autóval, és lehet látni a templomot. Tudom, hogy nem templomi közösségbe való ilyet mondani, de mindig irigykedem.
Szeretném, ha tudná a Békásmegyeri gyülekezet, hogy vannak irigyei, én legalábbis, lehet, hogy csak egy van, de akkor ez egy jó nagy irigy, mert hogy nagyon kevés olyan református templom épült az elmúlt évtizedekben, pedig sok épült, Isten kegyelméből valóban sok épülhetett, amelyről elmondhatjuk azt, és a Békásmegyeriről elmondhatjuk, hogy a tervezésében, a kivitelezésében nem csak egy vagy két vagy három személy vas akarata jutott érvényre, és ez ment kárára az esztétikumnak, vagy éppen ment fordítva kárára a praktikumnak, vagy éppen lett valamilyen szempontból nagyon célszerű, és a másik szempontból alkalmatlan. Ez a templom szép, és ezt nem is kell fokozni, szép önmagában, és ez a templom a gyülekezetet úgy várja, mint családot. Ez valóban lelki, gyülekezeti otthonház is, centrumában a szakrális térrel, a templommal, és mindez körülveszi az a sok nagyon jól használható és jól tudom maximálisan kihasznált helység is, ahol a gyermekek, a fiatalok, a gyülekezet tagjai lehetnek együtt. Irigye vagyok a gyülekezetnek. Mondtam, volt is egyszer magamnak, ha nem lett volna belőlem püspök, biztos mindent elkövetek, hogy Békásmegyeri pap lehessen belőlem. Bizony. Ez nagy ajándék. Azonban mindannyian, hogy így mondjam, tapasztalt karácsonyozók lévén, most a gyermekek éppen nincsenek itt, de hát 13-14 éves korában már mindenki profi karácsonyozó lesz, amin most azt értem, hogy amikor ajándékot kap az ember, akkor nem árt, ha nem ostoba gyerek módjára először szétszedi darabokra, aztán utána az okok, hogy nem bírja összerakni, hanem ajándékot nyerők, tapasztalt ajándék nyerők módjára meg kell fontolnunk, tudnunk kell, hogy mi végre is kaptuk. És ebben a tekintetben azt hiszem, a Békásmegyeri gyülekezet, noha még a temploma tekintetében csak 10 esztendős, mégis felnőtt módra tud viselkedni, de szeretném, ha nem bízna el magát a gyülekezet, hanem még inkább, és még jobban, és még mélyebben tanulná, hogy miért adta Isten ezt a csodálatos ajándékot gyülekezetépítésre, közösségszervezésre, minden egyes lélek megmentésére, mert Isten erre küldött bennünket, ahogyan halljuk a profétai igében, ha folytatjuk tovább ezt az ézsaiási szakaszt, hogy leheletet ad, sokszor a gyülekezet az, amelyik az utolsó leheletet adja elveszett és megmentésre váró embereknek. Arra kapta a gyülekezet ezt a hajlékot, hogy ezeket a szolgálatokat végezve, egymás terhét hordozva, leheletet adva, életeket mentve, dicsőítse Istent, szolgálja az ő dicsőségét itt, ezen a helyen. Ehhez kérem imádságban is Isten áldó és megsegítő szent lelkét, és kérem, hogy adjon még sok-sok drága ajándékot a békásmegyerieknek, hadd legyek én csak továbbra is nagyon irigy, de boldogan irigy. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük, püspök úr, szavait, és ígérem neki, hogy ha útnak indulok innen Békásmegyerről más gyülekezet irányába, és ő még szolgálatban lesz, akkor feltétlenül értesíteni fogom erről az eseményről. Szeretettel kérjük Simonfi Sándor esperes úr köszöntését.
Ünneplő gyülekezet! Én nem így a Budapest Északi Református Egyházmegye nevében, hanem az egyházmegyéhez tartozó másik 30 egyházközség képviseletében és a nevében szeretném köszönteni a gyülekezetet abból az ünnepi alkalomból, hogy 10 esztendővel ezelőtt, akkor is Advent 4. vasárnapján vette birtokba ezt a templomot, ami azóta is Isten háza és a gyülekezetnek a lelki otthona. Nem tudom, hogy egykor miért pont Advent 4. vasárnapot választotta a gyülekezet, de ez a napválasztás, mintha magába rejtett volna egy kérdést, meg egy kérést. A kérdés az úgy hangozhatott volna, hogy vajon eljön-e ebbe a templomba Jézus. A kérés meg úgy hangzik, hogy jöjjön el ebbe a templomba minden egyes alkalommal, amikor csak emberek eljönnek. Az az Úr Jézus, aki ígéretet adott arra, hogy ha valakivel ketten vagy hárman az ő nevében összejönnek, akkor ő ott lesz. Én azt mondom, hogy 10 év után erre a két ki nem mondott kérdésre, kérésre már lehet és kell is válaszolni, és lehet hálaadó módon válaszolni, és ehhez kapcsolódóan szeretnénk egy-két köszöntő gondolatot megosztani a gyülekezettel, és Isten igét hívnám segítségül. A tegnap Jószövetségi igének az utolsó versét olvasom fel, és a maiból 2 verset, tehát 2 Krónika 30-ból a 20-at, a 21-et és a 27-et. És meghallgatta az Úr Ezékiást, és a népnek megkegyelmeze. Megtartották tehát az Izrael fiai, akik Jeruzsálemben találtatának, a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel, és dicsérik vala az Urat minden nap, a léviták és a papok az Úr erejét éneklő szerszámokkal. Ezek után felállának a papok és a léviták, és megáldák a gyülekezetet, és meghallgatásra talált az ő szavuk, és felhat az ő könyörgésük a mennybe, az Isten szentséges lakhelyében. Isten ígé, ez a történet is egy ünnepről szól, egy hasonló ünnephez, mint amit a gyülekezet most átél, és egy olyan ünnepről, aminek volt előzménye. Annak az ünnepnek az volt az előzménye, hogy a király szavára hírnökök körbejárták Izrael földjét, és hívogatták az embereket. Az emberek hívogatása egyrészt eredményes volt, mert nagyon sokan eljöttek arra az ünnepre, másrészt hiába való volt, mert sokak felé elhangzott a hívást, és sokan voltak, akik nem mentek el a lelki és vérszerinti testvéreikkel együtt az Urat ünnepelni, sőt, kinevették az Isten tiszteletre az ünnepre hívogatókat. 10 évvel ezelőtt ez a templom bőségesen elég volt az akkori gyülekezetnek. Mára már nem csak rendben a mai ünnepen, hanem a évközi vasárnapokon is tulajdonképpen ez a templom már kicsi. Azért kicsi, mert valami olyan történt a gyülekezet elmúlt 10 évében, amit az igében is olvasunk. A gyülekezetből az első magból hírnökök mentek, járták a lakásokat, a házakat, az épületeket, embereket hívogattak, és nagyon sok ember a hívó szóra eljött Istennel találkozni, az Isten házába ünnepelni. Sokan vannak itt vasárnapról vasárnapra, de sajnos ma is igaz, tegnap is igaz volt, és holnap is igaz lesz, hogy sok hívás visszautasításra talált, és nagyon sok hívás kapcsán lehet, hogy még nevettek is a hívogatókon. Mindezek mellett és mindezek ellenére én először is köszöntő, bátorító szóban azt mondanám a gyülekezetnek, ne fáradjanak bele a hívogatásba, nagyon sok ember él még ezen a lakótelepen, sok emberhez lehet, hogy többször is át kell adni a hívó szót, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor a gyülekezet úgy érzi, hogy nem csak betöltötte ezt a templomot, hanem már a 2 istentisztelet is kevés, és muszáj egy másik templomot fölépíteni, mert másképpen már nem tudnának istentiszteletet tartani mindenki számára, aki hallani szeretné. Aztán ennek az ünnepnek az előzménye volt egy könyörgés az Istenhez, az ünneplőkért, az ünneplejövőkért. A király tette ezt. Tette azért, mert az ünnepre jöttek olyanok is, akik méltatlanok voltak arra, hogy az Úrral együtt ünnepeljenek, az Isten házába ünnepeljenek. Egykor a király imádkozott a méltatlanul ünneplőkért. A Bibliára figyelve, Izrael királyt ismerve, ebben nem biztos, hogy a királyukra, a mai királyukra kell hagyatkozni. Sajnos akkor is több volt az a király, aki inkább rossz útra vitte Izrael népét, mint jóra. De legyen hála az Istennek, hogy azóta is egy ilyen könyörgésben bízhat ez a gyülekezet. Van nekünk egy királyunk, nem korszakokhoz kötött királyunk, az a királyunk, aki a mennyben uralkodik, akinek a születésnapjára készülünk ezekben is a napokban is, és az ő örök közben járó imádságában bízhatunk, bízhat ez a gyülekezet is, hogy bár igaz, hogy mindnyájan mindig, amikor az Isten házába elindulunk, akkor méltatlanok vagyunk, hogy az Istennel találkozzunk, az Isten szeretetét elnyerjük, de mert Jézus könyörög mindnyájunkért, minden Isten tisztelet előtt, és az ő könyörgését még inkább meghallgatja az Atya Úristen, mint Ezékiásét. Éppen ezért az ő könyörgése és az Isten kegyelme tesz bennünket alkalmassá, hogy valóban ünnepelhessünk az Isten házában. Az az ünneplő gyülekezet, akiről a történetben olvastunk, ők a szabadítást ünnepelték. A kovásztalan kenyerek ünnepét ünnepelték, emlékezve azokra a napokra, amikor kivonultak Egyiptomból, amikor az Isten kiszabadította őket. Izrael népe ünnepvilágában ez összekapcsolódott az ezt közvetlenül megelőző Páska ünnepével, ami szintén erről szólt. 7 napig ünnepelték, hogy az Isten elindította őket a szabadításnak, a szabadulásnak az útján. Nektek ez az ünnep nem egyszeri, és az esztendőben nem egyetlen egy napig tart, hiszen nektek, nekünk a Páska ünnepe helyett már a húsvétnek az ünnepe adatik, a húsvét ünnepe, ami szintén a szabadítást és a szabadulást hirdeti, és valójában ez a gyülekezet évente nem egyszer vagy 10 évenként egyszer ünnepel, hanem minden egyes esztendőben 52 vagy 53 alkalommal, hiszen minden vasárnap ünnep, minden vasárnap a feltámadott és a mennyben és a földön uralkodó Krisztus királynak az ünnepét ünnepeljük meg. Éppen ezért én azt kívánom, hogy ebben a gyülekezetben minden Isten tiszteleten, Isten igéje lényegében őróla szóljon, az ő szabadításáról, azt hirdesse és abban erősítse meg a gyülekezetet, hogy ezt a gyülekezetet is közösségként és egyen-egyenként a szabadító Krisztus elindította és vezeti az Isten kegyelme szabadításának az útján. Mert ma is nem elsősorban a templomot ünnepli a gyülekezet, e szabadító, embereknek szóló szabadító kegyelem nélkül ezek a falak üresek lennének, és ezek a falak nem templom lennének. Azt kívánom tehát, hogy mindig ez legyen a gyülekezet ünneplésében a középpontban, és ha ez lesz, akkor ugyanúgy örvendező lesz, örömteli lesz minden vasárnap, mint ahogy örömteli ez a mostani ünnep. Igazán válik, amit Pál apostol így kér, így buzdít, így parancsol nekünk, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Végül az ünnepség sorozat egy áldással zárult egykor. Nagyon gyönyörű az a kép, ami az igében le van írva, és tulajdonképpen máig igaz. A papok és a léviták megáldották a gyülekezetet. De úgy írja az Isten igéje, hogy nem az ő szavukban volt az áldó erő, hanem az áldó szó az ő ajkukon tulajdonképpen egy kérőszó volt, kérőszó a mennyben lakozó Istenhez. Azt olvassuk az igében, hogy az Isten meghallgatta az ő kérőszavukat, és az áldást, az igazi erőt, az örömet, az erőt, a békességet, az valójában maga az Isten adta Izrael népének. Azt kívánom tehát befejezésül a gyülekezet számára, hogy ez az áldó szó sohase hiányozzék a gyülekezet egyetlen egy Isten tiszteletéből sem. Ez koronázza meg az Isten tiszteleteket. Egyrészt a lelkésznek a felemelt keze, és a kimondott kérő, áldást kérő szava, aztán csatlakozzanak ma is hozzá a léviták, hagy fogalmazzak így a gondnok, a presbiter, az összes többi olyan, aki szolgatása a lelki pásztornak a gyülekezetben, ők együtt, nem hangos szavakkal, de együtt mondják a kérő imádságot, az áldást kérő imádságot. És erre a mennyből minden bizonnyal, mert ez az áldó kérés mindig felhat a mennybe, a legnagyobb áldást fogja a gyülekezet megkapni az eljövendőben is. Annak az ígéretnek a beteljesedését, amit Jézus mondott, ímé veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ha ezt az áldást megkapja a gyülekezet, ennél több már nem is kell az örömhöz, a békességhez, a gyarapodáshoz és a szeretethez. Így kívánok tehát áldott boldog ünneplést a gyülekezetnek, a 10 éves templomért és a gyülekezet egész életéért. Köszönöm.
Köszönjük nagy tiszteletű Esperes úr szavait. Kicsit megijedtem, amikor a krónikákbeli ige szakaszt kezdte olvasni, és a 7 napig tartó ünnepségről beszélt. Hát mi erre nem készültünk, bár a gyertyák elég jól bírják, de azért 7 napig valószínűleg nem tudnánk életbe tartani őket. Kedves testvérek, mindig nagy öröm az számunkra, hogyha olyan emberek kerülnek a közéletbe, akik azzal a meggyőződéssel és hittel járják, szervezik életük útját és szolgálatukat, hogy Isten létezik, Isten van, és mindenek előtt ezt az Istent szerethetjük az ő kegyelméből. Így köszöntöttük, és így kérjük, hogy Bús Balázs polgármesterünk, testvérünk jöjjön és szóljon hozzánk néhány szót a gyülekezethez, mint istenfélő, igaz magyar ember.
Főtiszteleti püspök úr, tisztelt Esperes úr, lelkész úr, gondnok úr, tisztelt gyülekezet! Erős vár a mi Istenünk, kemény vasunk és vértünk, inségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk. A reformáció elindítójának sorai ezek, melyek ma ismert dallamával az Isten tiszteletek gyakran felcsendülő éneke. Az adventi időszak vége felé, amikor a megváltó születésének közelgő ünnepén az esendő és kiszolgáltatott ember alakjában látja a világ Jézust, hitünk megerősítését szolgálja, ha Luther fenti sorait felidézve tudatosítjuk, erős vár a mi Istenünk, erős és oltalmazó. A mai környezetünk egyetlen versenyében, ahol a bőség kosara, vagy szigorúbban fogalmazva a materiális javak körül egyre nagyobb a tülekedés, az ember könnyen célt téveszt, elveszti a transzcendens világra való nyitottságát, és az ember kreált a díszletek között végül egyedül marad. Egyedül marad, kielégítetlen vágyaival, kudarcaival, kisebb-nagyobb bűneivel és megválaszolatlan kérdéseivel. Nincs kétségem afelől, és ezt a kutatások is alátámasztják, hogy az ember nem élhet teljes életet barátok és közösség nélkül, pusztán a javak birtoklásának örömére alapozva. Ezért is nagy ajándék, hogy a Békásmegyeri Református Egyházközösségnek immáron 10 éve módjában áll saját temploma köré közösséget építeni. Az úrháza szokták volt említeni a templomot régiesen. Én azonban úgy gondolom, hogy legalább annyira az emberek háza is. A templom falai ugyan már 10 éve állnak, feladatot azonban akkor tölti be, ha nem önmagában álló építési értéket képvisel csupán, hanem olyan szellemi értéket is, mely a békásmegyeri emberek számára a hiterejét, a mindennapok valóságává teszi. Egy régi, az 1500-as évek közepéről származó anekdota jól példázata a reformátusok Istenben és önmagukban való optimizmusát. A reformáció terjedésének kezdetén az építők a történet szerint csupán akkor a templom felépítésére kaptak engedélyt a helyi hatalomtól, amiben épp csak elfér a gyülekezet. A leleményes református magyarok összegyűltek a kijelölt telken, egymás mellett egy tömegbe állva mutatták, mekkora helyet vegyenek körbe a falak. Igen ám, de a nyári idő ellenére mindegyikük felvette vastag téli ruháját, a férfiak a terebélyes szűröket és bundákat, ezzel mintegy elfoglalva a helyet az építési területen a jövendő gyarapodásának. Bíztak abban, hogy az egyház népe gyarapodni fog. Látva egyház közösségük fiataljainak és idősebb tagjainak élő kapcsolatát a református hittel és egymással, ma már elmondható, hogy a lakótelepi környezetben a templom igazi szedletkővé lett. Nem kis dolog ez, különösen annak ismeretében, hogy 10 évvel ezelőtt az alapkőletétel idején mekkora ellenállás mutatkozott az úgymond zöld területüket féltő, a harang hangjától óvakodó környékbeliek részéről. A kezdeti tartózkodásuk pontosan jelezte, hogy ez a közeg valódi missziós területe az egyháznak. Az a helyszín, ahol az emberek nem ismerik egymást, egymással szemben bizalmatlanok, igazi kihívás a lelki pásztorok számára. Szerencsére Sípos Aba Álmos lelkész úrnak kezdeti időkben is volt mire támaszkodnia, hiszen elődje Budai Péter lelkész úr korábban már megvetette az összetartozás alapjait. Elismerésre méltó, ahogy a protestáns puritanizmus jegyében alkalomról alkalomra a Csobánkatéri Művelődési Házba hívta a híveket Isten tiszteletre. A növekvő református gyülekezet azonban többet érdemelt. Kérjetek és adatik, mondta az ige, s valóban ezt igazolja az immár 10 éve kerületünkben álló és működő templom. Önkormányzatunk csak az épületek rehabilitációját végzi. Békásmegyeren azonban sokaknak lelki rehabilitációra van elsősorban szükségük. A református egyház itteni jelenléte jelentős segítség számunkra abban, hogy a helyben lakók érezhetik, van hova menniük, ha tartozni szeretnének valahová, van a közelükbe egy templom, ahol meghallgatják és befogadják őket. Én azt kívánom a közgyűlés résztvevőinek és az egész gyülekezet minden tagjának, hogy hitvalló elkötelezettséggel, a családi és a közösségi értékek felmutatásával itt, Békásmegyeren folytassák azt a pasztorációs munkát, melyet mi közösségépítésnek nevezünk, és ami az önök számára az egyház küldetésének kiteljesítésére. Kívánok mindannyiuknak nagyon békés, áldott karácsonyt, és kérem az imáikat, hogy ne csak itt Békásmegyeren, de egész Óbudán valódi közösséget tudjunk építeni. Köszönöm.
Köszönjük szépen, polgármester úr, szavait, és tulajdonképpen a felszólalások végére is értünk. Ünnepi közgyűlésünknek egyetlen egy pontja van még hátra, amelynek ez a címe, hogy bejelentés. A gyülekezet presbitériumának nevében szeretnék egy bejelentést hozni ide a testvérek elé. Amint az ismert, igen, sokunk előtt, gyülekezetünk a német testvérektől, az észak-németországi hokstédei óreformátus gyülekezet tagjaitól segítséget kért és kapott 2005-ben annak érdekében, hogy a templom mellé a lelkész lakás is felépülhessen. Ez a segítség Németországból egy kamatmentes hitel formájában érkezett meg hozzánk 2005-ben, összesen 77.500 euró összegben, amelyet német testvéreink 5 évre adtak át nekünk, és amely hitel, kamatmentes hitel törlesztésének a határa 2010. decemberéről szólt annak idején. Gyülekezetünk 2007 óta folyamatos, rendszeres havi adakozással gyűjtött a hitel törlesztésére, és a gyülekezet alapítványa, a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány pedig a javára rendelkező adózók személyi jövedelemadója 1%-ának átadásával, annak megtoldásával segített évről évre a terhek hordozásában. Német testvéreinknek minden esztendőben visszajuttattuk az az évben összegyűjtött pénzmennyiséget. Ma két dokumentumot tartok a kezemben. Az egyik dokumentum a német testvér gyülekezet képviselőjének elismervénye a legutóbbi törlesztő részlet után, amely dokumentumban az szerepel, hogy a Békásmegyeri Református Gyülekezet még 15.560 euró tartozással van a német testvérek felé. A másik lap, amit a kezemben tartok, egy banki kivonat 15.560 euróról, amelyet a megelőző napokban a német testvér gyülekezet számlájára elutaltunk. Magyarán, Isten kegyelméből a mai napon azt szeretném bejelenteni a gyülekezet közösségének, hogy a Budapest Békásmegyeri Református Egyházközség tehermentesen fejezi be ezt az esztendőt, az adósságunkat kifizettük. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak az adakozóknak, akik áldozatot hoztak azért, hogy a parókia megépülhessen, Isten ügye ezen a helyen még nagyobb erővel képviseltessék. Köszönjük mindazoknak, akik pénzbeli adománnyal járultak hozzá éveken keresztül, saját terheik mellett a gyülekezet terhének törlesztéséhez. Szeretnék ezen a mai napon különösképpen is köszönetet mondani a gyülekezet presbitereinek, mert csak kevesen tudják azt, hogy amikor ezt a hitelt a gyülekezet elfogadta, akkor presbitereink saját anyagi javaikkal vállaltak kezességet azért, hogy ezt a hitelt a megszabott időben vissza fogjuk fizetni. Most presbiter testvéreink is felszabadulhattan lélegezhetnek egyet. Köszönjük egyház megyénk vezetőinek bizalmát, amellyel lehetővé tették és engedélyezték 5 esztendővel ezelőtt a hitel elfogadását és felvételét, hiszen az ő hozzájárulásuk nélkül nem tehettük volna meg, hogy hitelt veszünk föl. Jelentjük számukra is, hogy most ők is fellélegezhetnek, egyel kevesebb terhel gyülekezet van az egyház megyében. Mindenek előtt és felett azonban Urunknak, Istenünknek adjunk hálát, aki most is, mint ennek előtte, csodát tett közöttünk. Ennek a csodának mindannyian tanúi vagyunk, akik ebbe a gyülekezetbe járunk, és itt követjük és dicsőítjük a mi Urunkat. Ahogyan elmondtam a közgyűlés elején, a csoda mindig kötelez. Kötelez a bizonyságtételre, és kötelez bennünket az alázatra. Kötelez bennünket ez a csoda is arra, hogy még nagyobb odaszánással és hűséggel adjuk magunkat a mi szerető Istenünknek, hogy még nagyobb dicsőséget adjunk neki, hogy az ő neve láttassék, és a mi Urunk Jézus Krisztus arca föltündököljék rajtunk. Isten legyen ebben mindannyiunknak segítségül. Kedves testvéreim, ünnepi közgyűlésünket ezennel lezárjuk. Most tehát zárjuk Isten tiszteletünket, együttlétünket énekszóval, mely nem is szólhat másról, csak a hálánkról. A 167. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. A 167. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya hőlben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, melyel állt, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv végig derűs maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól óvja meg, hítsd az életem. Az Atyát is, Fiút, és a Szent Lelket áldom, a menny urat kiben, szent egybe furt a három. Aki úgy szól ma is, ahogy régen,